testvérek, Krisztus, azzal bízva megkövetőit, menjetek tehát, legyétek tanítványok már mind a népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Rögtön látjuk tehát, hogy kezdetektől fogva, Krisztus egyháza nem csupán az individuumok masszájában, hanem az egyes személy, mindegy belső megkérdése nélkül összetetlen, és az egész emberiség, mely minden tagjának evangelizációja feladatunk, a kettő közötti közösségekben is gondolkodott. Az apostolok cselekedeteiben Szent Péter hatására egy egész család tér meg, a nagy missziós parancsban nemzetek tanítására szólít az Úr, illetve kér, hogy adjuk meg Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császár. Ezek a szintek természetesen nem állíthatóak szembe egymással, ellenkezőleg feltételezik egymást, és egymásra épülnek. Mielőtt az újkor a nemzetek istenítésével a 30 éves háború utáni nemzetállamokat vallás és egyházi beállapodtak volna, és mielőtt a modernkori individualizmus még ezt is szétzilálta volna, a király tudták, hogy nemzeteik atyai, és felelősséggel tartoznak a rábízottak felé is, akik pedig ráhagyatkozással fordulnak felé. Így Szent Istvánnál is egyértelmű volt, hogy a felismert igazságot nem tarthatja meg magánállítóságként, az föl sem merült abban a korban, hanem egész életét, és ebbe beletartozik az is, hogy családja és alattvalói életét is, a katolikus hit szerint kell rendeznie, az egyházat infrastruktúrára nyújtania, a papok és szerzetesek munkáját elősegítenie, püspökségeket és kolostorokat alakítania. A legújabb kutatási eredmények szerint a magyarok tömeges megtérése már édesapja Géza uralma alatt megkezdődött, sőt egyre kevésbé tűnik lehetetlennek, hogy már a honfoglaló árpád népek közt is voltak keresztények, amint azt a tiszabezdődi tarsolyban az keresztáblázás is bizonyítja, ám Szent István volt az, aki formát adott ennek a megtérésnek, egy valóban kicsit erőltetett kifejezéssel élve magyar katolicizmus hozott létre, annak magait vetette el, az egyetemes egyház magyarországi részegyházának sajátos arculatot adott. Tette ezt egyházjogilag, már az első négy egyház vagy megalakításával, mely már egy önálló egyház tartományt jelentett, mely nem Salzburg vagy más nyugati egyház megye alá, hanem közvetlenül a Szentszék alá tartozódott be, ám uralkodása végén 10 egyház megyét köztük két érsekséget alakított. Tette ezt politikailag is, hisz koronát is második Szilveszter pápától és az ekkori Rómában tartózkodó harmadik Ottó császártól kért és kapott, mely betagozódást jelentett a Respublika Christianában, de nem vazallusként, hanem szuverén uralkodóként, hiszen például az általa kiadott iratok sem tartalmazzák más uralkodók nevét, amit egy hűvéres királytól elvárták volna. Ez egyrészt nem törés, hanem beteljesedés és kiteljesedés jelentett. A nemzet megkeresztelése a krisztusi parancs alapján természetesen integrálta a jót, ami a magyarságban megvolt, azt természetfeletti szintre emelve, nem véletlenül maradtak fenn a magyar eredet történetek katolikus papok feljegyzéseiben, mint Géza Simon és Kártimár, hol a Szentlélek a csodaszarvas formájában képében vezeti a magyarok és a hunok őseik közüli hazába, ahol Hunor és Palmar a nagy vadász Nimrod leszármazottja, ki Noé fiának Jáfet nemzetségéből jön, így integrálva a magyarokat az európai népek közé, még ha mint egy kicsit kerülőtön is, hisz tudjuk, hogy a Szentírásban Nimrod hát és nem Jáfet leszármazottja, és hogy ő építette a Bábel tornyát, bár Szírszentelt megyháztanítót tud egy alternatív hagyományról, mely szerint Nimrod igazságos uralkodó volt, és ellenőrizte a torony építését. Másrészt nyilvánvalóan minden keresztség tartalmaz exorcizmust is. Az integrálhatatlan rossznak le kell szakadnia, a bűnt magunk mögött kell hagyni. Ilyen értelemben sem beszélhetünk egy törésről, valami idegennek a behozataláról, hiszen az igaz hit egy embernek, egy nemzetnek Így a magyarság is Szent István erős kezének hála nem szórattatott szét, erejét kalandozásokra vesztegetve tévejegésének áldozataként, hanem irányba állítva erejét és képességeit rendezve az egyik az Isten tudta szolgálni, és így minden viszontagság ellenére is megvan. Igen, ez egyrészt megszilárdulást jelent, a magyar nomád dinamikát meggyökeresztette a Kárpát-medencében, a növekedés, építkezés és a megmaradás útjára állította. Lehet említeni a közigazgatás, a vármegye rendszer kialakítását, a Kárpát-medence egységesítési uralma alatt, de minden dicséretünk hiányos lesz, ha a lényeget, katolikus hitét kihagyjuk. Ugyanis Szent István Krisztus követte, és megvetette annak alapjait, lehetővé tette, hogy 1025 év múlva mi is még itt legyünk, és katolikusok legyünk. Istennek adjuk hálát, honalapító apostoli királyunkért, és minden szent királyunkért, és Szent Pál parafrazálva, Szent István ültette, Szent László öntözte, de a növekedés Isten adta. És így a magyarság Istenbe vetett katolikus hite az, ami meghatározza, hogy a Szent Istváni örökség hogyan áll hozzánk. A mi hűségünk ehhez az örökséghez az, ami hitelesség vagy hiteltelenné teszi a ráadó hivatkozást. A mi hűségünk ehhez az örökséghez az, ami eldönti, hogy megmaradunk ebben az évezredben, vagy sem. Halljuk manapság a modern embertől, hogy Szent István túl kemény és erőszakos. Hát egyrészt egy vadlovat nem lehet finoman és súlyosan betörni, másrészt pedig nem a középkor embere volt kemény, hanem mi vagyunk buhányok, kényelem szeretők, és egyéni vágyainkat, akaratunkat is tudjuk. Ahelyett, hogy államalapító szentkirályunkat újítjuk mai érzületünkhöz, kulturális figuraként, hogy személye semmilyen kihívást kijelentse számunkra, inkább önmagunkkal legyünk szigorva, kemények a lelki harcban, ahogy Szent István is kemény volt a magyarokkal a magyar maga idejében, azért, hogy az igaz hitre térjünk, és ezáltal ennek következően megmaradjunk. Ne engedjünk a szétszóratásnak, a különböző földi kincsek csábításainak, a bűnkényelmének, a választási lehetőségek kavalkádjának, a kalandozásoknak. Ne legyünk megtévesztés áldozatai, és tekintsük hamis módon bűnös fogányi énünket valami értéknek, amit elveszíteni, ha teljesen Krisztusnak adnánk magunkat, akár az ezer éven, akár most a mindennapos megtéréseinkben, hanem forduljunk teljesen értelmünkkel és akaratunkkal a szüzenő közbenjárásával Szent Fia felé, és azt fogjuk tapasztalni, hogy így Krisztusban teljesen elrejtve nyilvánulunk valódi énünk és valódi értékünk. És megmaradásunk sem csupán anyagi értelemben, a történelemben garantált, hanem a mennyek országában, az élő könyvében lesz leírva nekünk. Mert ami a transzcendensről teljesen elszakadó beszélünk arról, hogy oktatás, egészségügy, népességszaporulat, szuverenitás, addig teljesen elvesztjük a célt, és azt is elveszítjük, amiről eddig azt hittük, hogy birtokoljuk. Ha nem Isten köré rendezzük életünket, mind személyesen, mind családokként, mind nemzetként, akkor minden anyagi jó, ami az oly görcsösen ragaszkodunk, elvesz. Mit ér az oktatás, ha nem tudjuk, mi a bölcsesség, ha nem tudjuk, mit oktass? Mit az egészségügy, ha a test gyógyítása mellett a lelket elhagyjuk? A kicsivel kevésbé katasztrofálisabb népességi mutatók mit érnek? A családjai nem Krisztusnak szolgál. A szuverenitás ma csak annyit jelent, hogy a saját szánkvízi szerint éljünk tovább egy fogyasztói tömegállapotban. Testvérek, már augusztus 20-a van, a programajánlóval zárom, a királyi vágyadatban, a Tóth Árpád sétányon hanyományozó jeleneteket adnak elő a magyar történelemből. És az első a Szent István király választását mutatja be. Nagyon figyelmesen írhatták meg ezt a jelenetet, ugyanis három követség járó Szent István elé, saját, még félig meddig pogány népének küldöttei, hogy kérlelé maradjon a pogányságnál, A Szent Római Birodalom küldöttei hazafosságot kérve, és a Bizánci Birodalom küldöttei adófizetőségében szabadságot ajánlott. Ám az idős fia halálától megütött uralkodó mindenkinek nemet mond, és a szüzanya elég kérve neki ajánlja fel a Szent Korona képében hazánkat, ezt a lehető legerősebb védelmet, ezt a mennyei szuverenitást választva, örök garanciákkal, mikor emberileg minden kilátást adott. A szűzanya holta, és nem a mi érdemeink az oka annak, hogyha megtörve és csonkán is